A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk szakértője, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Kedd esti alkalmaidon a Budapesti Kertészeti Egyetemen a Villányi úton idén arra keresed a választ, hogy mi az, amit a szívünk mélyén úgy érzünk, hogy érvényes. Kezdjük azzal, hogy ez az érvényesség, ez egy egyetemes érvényesség? Vagy kultúra függő, vagy személyiség függő?
Nem bonyolultam bele nagyon ennek a gondolatnak a kifejtésébe. Tulajdonképpen azt az élményemet szerettem volna átadni, ami azt gondolom, hogy az ember voltunk miatt egy közös tapasztalatunk és sokszor meghatározó élményünk, amire akár azt is mondhatnánk, hogy az identitásunkat, az önazonosságunkat meghatározó élmény, amire például Maslow ezt a kifejezést használta, hogy valamiféle csúcsélmény, amiben nagyon világosan nem egyszerűen csak azt árul föl, hogy valami igaz, vagy helyes, vagy rendes, vagy normális, vagy egészséges, hanem hogy teljesen átjár bennünket annak a tapasztalata, élményszerű megragadása, hogy ezt így érdemes, hogy ez lényeges, hogy így akarok élni, vagy hogy ha valaminek van értelme, akkor ennek. És éppen az előző előadáson mondtam el egy tulajdonképpen semmi rendkívüli élményemet, ahogyan láttam egy kisgyereket örülni, ahogyan csodálkozó és hálás arckifejezéssel vette tudomásul azt, hogy megmutattam neki, hogy az autómon, amin egy olyan lámpa van, ami egy bukólámpa nevet visel, tehát kijön a lámpa és bemegy a lámpa.
Mintha pislogna egy szám.
Mintha pislogna, és mondtam, hogy nézd csak, ez az autó milyen jól tud pislogni, és nézd meg, hogy most kinn és benn, és az a gyerek tekintet, azzal a kíváncsiság, a csodálkozás, az öröm, a hála, a kicsi ijedelem, egy kis tartás, hogy még mi jöhet ezek után, és mikor egy gyerekkel valami jót teszünk, hogy átéltem annak az érvényességét, hogy egy gyerekkel jót tenni, az rendben van, és hogy milyen jó, és most itt akkor Viktor Emmanuel Frankl-ra szeretnék hivatkozni, hogy ő azt mondta, hogy amikor valami nagyon mélyen emberire találok, akkor már nem kérdezek tovább. És nem azért, mert ne lehetne tovább kérdezni, ne lehetne akár jó válaszokat, vagy értékes, vagy logikus, vagy igaz válaszokat találni, de hogy amikor valami emberileg nagyon-nagyon érvényes dolog történik, hogy akkor legalább érdemes egyfelől azt önmagában és önmagáért megbecsülni, és azt mondani, hogy nem tudom, hogy ez a valaki miért ment el mondjuk hajléktalanoknak segíteni, hogy most miért hajolt oda egy büdös és alkoholbeteg emberhez, aki a saját piszkában fekszik, hogy van egy pont, amikor nem kérdezzem meg, hogy ezt miért csinálja, hanem hálás vagyok neki, hogy ezt megcsinálja. És milyen nagy dolog, hogy az életünkben vannak olyan helyzetek, kapcsolatok, pillanatok, cselekvések, amikor tudunk valami olyan érvényeset tenni, ami után persze föltettünk még egy kérdést, hogy ő miért pont ezt csinálja, és miért nem csinál mást, és miért ennyi pénzért, és miért nem, és persze, de hogy van abban valami nagyon igaz, valami nagyon érvényes.
Örülök, hogy azt mondtad, hogy csúcsélmény, mert én is úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy amikről most idén fogunk beszélni, azok egyfajta ilyen kapaszkodók, vagy fáklyák, vagy útmutató, hogy hogyan érdemes élni. Ugye már boncolgattuk a múltkori beszélgetésünkkor is, hogy mindenki alkalmas erre, és te azt hangsúlyozod, hogy hős, semmi, bárki válhat. Hiszen nem a bennünk lévő tulajdonságok alapján lesz valaki hős, vagy születik valaki hősnek, hanem hogy adott esetben, abban a helyzetben nem önmagára fókuszál, hanem tud önmagán túllépve a másik szükségleteire is odafigyelni, akár egy ilyen csúcshelyzetben is.
valóban ez a lényeg, hogy képes akkor is cselekvőképesnek maradni, amikor a többség lebénul, és képes akkor is másokkal törődni, amikor a többség már csak magára figyel. És megint csak hadd mondjam el örömmel, hogy nem a véleményemet mondom, mert az utóbbi időben jutottam el ide, hogy tulajdonképpen a véleményem még engem se nagyon érdekel, de hogy mit mond a szakirodalom? Kutatási eredmények mit támasztanak alá? Hogy az hogy is van igazából? Na, az viszont érdekel.
A tapasztalat alapján. És mert ezt szoktad hangsúlyozni, a tapasztalat.
Sőt, itt tovább is mehetünk, mert nem csak a tapasztalat, hanem Philip Zimbardónak a kutatásai, meg az ő munkatársainak a kutatásai. Sok évet szántak arra, hogy utána menjenek annak a mítosznak, hogy a hős rendkívüli ember. És kiderült, hogy ez egy mítosz, mert a hős egy átlagember, aki valami rendkívülit tesz.
Kapcsolódva is, ugye nagyon érdekes megfogni ezt az érvényességet az életünkben, mert akár egy hős tett is lehet érvényes, de nekem nagyon tetszett az a példa, amit Kuklai Tóni atyával kapcsolatban mondtál, hogy egy meghökkentő dolgot tett, egy oda nem illő, de ugyanakkor nagyon emberi és nagyon pozitív, mondhatnám váratlan vagy humoros fordulatot, amikor az oltárdísz virágait adta áldásként a jelenlévőknek.
Igen, ez egy egész rendkívüli dolog volt, hogy egyszer csak egy pap elkezdi az oltáron lévő virágcsokorból kiveszegetni a virágokat, és odaadja azoknak, akik ott voltak a misén. És hogy ezzel valami nagyon személyes élet, valami nagyon, ahogy te mondtad, mert én is nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy valami fény jelenik meg ilyenkor. Nem véletlen, hogy például a spirituális tapasztalatok egyik jellegzetességeként azt mondják, hogy valamiképpen egy megvilágosodás élmény, hogy valami világos lesz, valami nagyon egyértelmű lesz, de nem annyira az igazság értelmében, persze az is, hanem valahogy a láthatóság értelmében, hogy egyszer csak föltárul, és megnyilatkozik, és azt mondjuk, hogy hát hiszen ez az.
És ugye a szakirodalmat említetted, ezt is érdemes boncolgatni, hogy mi hozza meg az áttörést. Ugye nagyon sokakkal foglalkozol te magad is, és a mentálhigiénés szakemberek is segítőként, akár hogyha házaspárokra gondolunk, és azt mondtad, hogy nem egyéb, mint a befektetett idő és energia.
Egyrészt a befektetett időnek és energiának mondjuk így, hogy arányosnak kellene lennie azzal, amit meg szeretnénk csinálni. Nagyon egyszerűen. Tehát minden élő rendszer akkor tud hatékonyan működni, ha a működéséhez szükséges energiát kellő ideig föl tudja venni. És ezért aztán egy Scott Peck nevű amerikai pszichiátert idéztem, hogy ő azt mondja, hogy a hozzáfordulóknak a zöme jött rá egyszer csak a tapasztalatai alapján. Tulajdonképpen tényleg nagyon szomorú módon beszél a kudarcairól, hogy hogy nem sikerült, és hogy bukott el, és hogy érte őt egy újabb megpróbáltatást jelentő kudarcélmény, és tulajdonképpen az derült ki, ahogyan beszélgetni kezdett velük, hogy az eredményes munkavégzéshez szükséges időt nem szánták rá. Akkor persze, hogy egy kudarc lesz a vége, és hogy mennyire érdemes látnunk azt, hogy ez a két alapvető kérdésünk mindenképpen egy két alapvetően fontos kérdés, hogy mennyi időt kell rászánnom, és mennyi energiát ahhoz, hogy a célomat el tudjam érni.
Minden élő kapcsolatnak szüksége van a belei forgatott energiára, időre, és hogyha ez hiányzik, akkor, mivel hogy minden élő rendszer valami fajta egyensúlyra törekszik, ezért létrejön a kóros egyensúly.
Igen, mert hiszen, ahogyan mondod, az élő rendszerek egyensúlyra törekednek, és a kóros egyensúly akármennyire is ezt mondjuk jelzőként, hogy kóros, azzal együtt egyensúly. És hogy ezért ez a két szó fejezi ki nagyon jól, hogy miről is van szó. Tehát például, hogyha a fáradt édesanya hazamegy és kiabál a gyerekével, vagy a gyerekeivel, akkor az kétség kívül nagy valószínűséggel nem véletlenül történik, és nem csak a gyereke az oka, hanem az, hogy éppen kiabálással intézel egy helyzetet, ez többé-kevésbé azt jelent heti, természetesen sok mindent jelentett, de nagy valószínűséggel az is benne van, hogy ő a kiabálással a saját egyensúlyáért dolgozik. Mert azt a feszültséget, ami benne van, a földgyülemlett stressz helyzeteket, és mindazt, ami benne ingerültségként, feszültségként, elégedetlenségként, boldogtalanságként, és fáradtságként, kimerültségként és csalódottságként ott van, azt most tulajdonképpen egy kiabálással valamennyire enyhíti. Itt és most, kétség kívül hozzájárul a pillanatnyi, rövidtávú egyensúlyához. És ezért nem mondjuk, hogy nem egyensúly, mert akkor nem fogjuk látni jól a dolog természetét. Egyensúly. És az édesanyja a kiabálásával magáért dolgozik. De közben a kapcsolatot is, és a gyerekének, vagy a gyerekeinek is a mondjuk egészségét, jólétét, vagy ezt a helyzetet nem megfelelő módon kezeli. Vagy az a férfi, aki ugyanúgy, mert hogy az élet nagyon nehéz, sőt drámai, esténként megissza a kétfelest, négyfelest, négy sört, az alkoholizálása, amire ő azt mondja, hogy én nem vagyok alkoholbeteg, mert bármikor le tudom tenni, ez csak két sör, mert szomjas vagyok, és csak kétfeles, ugyan már, hát mi az, ha elosztom arra 4 órára 8-tól éjfélig, hogy akkor tulajdonképpen az alkohol, amennyiben ő ezt rendszeresen csinálja, az egyensúlyának a részévé válik. És azért iszik 2 hét után és 2 év után is, mert az az ő egyensúlyának a részévé vált. Hosszú távon pedig, ahogyan az alkoholról ezt tudjuk, az alkohol jó oldószer, először föloldja mondjuk most így a feszültséget, a stressz helyzeteket, az ingerültséget, az érzelmi hányattatásunkat, majd pedig a májunkat, a kapcsolatainkat és a családunkat.
És ha már az előbb az édesanyját és az ő egyensúlytalanságát említetted, akkor ez kóros egyensúlyá úgy is alakulhat, hogy a gyermekek reagálnak rá valahogy. Nyilván, hogy agresszívé, még hangosabbá, még rosszalkodóbbá válhatnak.
Vagy az agresszió fog megnőni a családban, és akkor egy spirál alakul ki, még nagyobb kiabálás, akkor a fizikai bántalmazás, minden egyre rosszabb lesz, és egyébként tudjuk ezt a szakirodalomból, hogy az egyik párkapcsolatot a családban a legjobban megterhelő probléma a gyereknevelési problémák. Pénzügyi nehézségek, szexuális problémák, gyereknevelési konfliktusok. Ez a 3, ami általában a társkapcsolatot nagyon-nagyon megkeseríti. Tehát akkor létre fog jönni egy olyan rendszerműködés, amiben egy rendszerműködési hiányosság, egy rendszerműködési probléma üti föl a fejét, aminek a hátterében egy kóros egyensúly kialakulását figyelhetjük meg.
És mi most azért beszélgetünk, hogy a hosszú távú egyensúly megteremtéséért dolgozhassunk, és hogy olyan kapaszkodókat, vagy olyan fáklyákat tudjunk adni egymásnak, ami valóban ezt a hosszú távú egyensúlyt valahogy egy egyensúlyba hozza.
Igen, mert mondhatjuk azt, hogy kétféle egyensúly létezik. Létezik a statikus egyensúly. Például ülünk itt a széken, 4 lábbal a földön, és ez egy statikus egyensúly, minden rendben van. Igen ám, de az életünkben a legtöbb egyensúly nem statikus egyensúly, hanem dinamikus. És a dinamikus egyensúlyaink folyamatban valósulnak meg. Tehát például délelőtt nem eszem, hanem dolgozok, de ahhoz, hogy egyensúlyban legyek, ahhoz délben 1-kor vagy 2-kor fogok egyet ebédelni. Ez egy dinamikus egyensúly. Vagyis a napomban egy folyamatban tudom megvalósítani a munkavégzésnek és a táplálkozásnak az egyensúlyát. A legtöbb egyensúlyunk nem statikus egyensúly, hanem dinamikus. Az élet folyamatok, a testünknek, a szervezetünknek a folyamatai, mind-mind dinamikus egyensúlyok. Ezért van bennünk egy naivitás, túlságosan is statikus egyensúly képpel élünk, ahelyett, hogy látnánk, hogy a legtöbb egyensúly valójában folyamat.
És hogyha erre a két előző példádra ezt a dinamikus egyensúlyt rávetítjük, akkor mondhatjuk, hogy az édesanya, amikor már kicsit megnyugodott, akkor egy picit rendezi a gyermekekkel a kapcsolatot, és visszagondolván arra, hogy ez nem teszi jót, hogyha kiabálnak, akkor egy kicsit másként alakítja a kapcsolatot, így hullámzik tovább a kapcsolat, vagy az alkoholbeteg nem hagyja addig jutni a szervezetét, hogy már a családját is feloldja az alkohol?
Hogyne, és itt tulajdonképpen megint az egyik kulcs szó, ami miatt újból és újból szót ragadunk, ha szabad ezt a képzavart használnom, ez a prevenció, a megelőzés. Tehát az alkoholbeteg ember akkor fog tudni nem inni, hogyha kézbe tudja venni a saját életét, ami azt jelenti, hogy rálát azokra a folyamatokra, amelyekben egyszer csak majd eljön egy pont, ahol gyöngének fog bizonyulni. És megszületik az az áldott és világos pillanat, amikor többé nem hazudik magának elsősorban, és azt mondja, hogy igenis, ez a pont, ahol én nem fogok tudni már nem inni, ez el fog jönni. Ezért nekem arra van szükségem, hogy lássam azt a folyamatot, ahogyan eljutok oda, hogy elveszítem az egészséges részemmel való kapcsolatot, és már csak a sebzett, a beteg, a függő, nem autonóm részemhez tudok hozzáférni, és hogy ezért nekem ott kell valamit változtatnom, ahol még a szabadságomhoz hozzá tudok férni, ahol még kompetens vagyok, ahol még alkalmas vagyok, és kész arra, hogy éljek a szabadságommal és a cselekvőképességemmel. Ezért tehát például azt fogom csinálni, hogy lesz nálam egy jó barátomnak a telefonszáma, mondjuk az egyes gyors hívással el tudom őt érni, és nem hazudok magamnak, ha én fölébredek éjszaka 3-kor, és tudom, hogy még 2 percig bírom ki, mert különben föl fogok öltözni, és le fogok menni az éjjel-nappaliba. Hogy akkor az a pillanat még abban a 2 percben, amikor megnyomom a barátomnak a telefonszámát, akivel előre megbeszéltem, prevenció, akivel előre megbeszéltem, hogy őt bármikor fölhívhatom, és látja a számomat, és tudja, hogy ha én éjszaka hívom, akkor bajban vagyok. És rá tudja szállni azt a 10 percet vagy 1/2 órát. És én elég jártas vagyok a saját sérültségemben, hogy tudjam, hogy 5 percet kell beszélnünk, vagy 1/2 órát. És tudom, hogy mikor rakhatom le a telefont. Hogy mikor vagyok annyira jól, hogy reggelig fogom tudni bírni. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor tudok magamért, és persze aztán másokért, mondjuk a gyerekeimért, a férjemért, családomért hatékonyan cselekedni, hogyha az életemet olyan értelemben is kézben tartom, hogy látom, hogy hol nem tudom már kézben tartani, hogy hol fogok törvényszerűen elbukni. Ezért tehát az azt megelőző még szabad pillanataimban teszek valamit, amit akkor még meg tudok tenni. Tehát például az édesanyja pontosan látja, hogy hogy működik, hogy van egy pont, és nála mondjuk ez könnyen megtörténik, hogy egy fárasztó nap után kiabálni fog. Ezért például, ahogy jön haza a munkahelyéről, kitalál magának egy átmeneti időt. Mert azt mondja, hogy lehet, hogy 1/4 órával később érek haza, hát csak egészen más állapotban. És mit érek azzal, hogy 1/4 órával előbb otthon vagyok, és utána 1/2 órámba telik majd a gyerekemmel való kapcsolatomat rendezni, ha egyáltalán sikerül? Tehát akkor azt a 1/4 órát érdemes arra szánnom, hogy, és akkor kinek mi? Hogy beugorjak egy kávét még meginni, mert azt mondom, na még 5-kor megiszok egy kávét, vagy nézegetek egy picit egy boltban valami ezt a szép dolgokat, ami nem is akarok semmit venni. Jól esik nekem egy boltban nézegetni. Vagy kinek mi? Vagy teszek még egy kört, na jó, levegőt szívok, nézem az őszi tájat, annyira jól esik, még ha esik, akkor is jól esik. Tehát, hogy mit tudok megtenni azért, hogy ne kerüljek abba a helyzetbe, amiben a többség törvényszerűen elbukik. Hogy visszahozzam a beszélgetésünk elejét, mert a hős az a valaki, aki nem bukik el ott, ahol a többség elbukik, és nem azért, mert ő annyira tehetséges, vagy mert így született, hanem mert cselekvőképes marad akkor is, amikor a többség már nem. És ez sok esetben tulajdonképpen prevenció kérdése.
Így kapcsolódott a témánkhoz a szándékos vakság, hiszen azokat a lépéseket, vagy azokat a pontokat vizsgáltad, ahol valóban ez az elbukás történhet. Beszéltünk már róla, azzal kezdtük, hogy egy közkeletű hiedelmet elfogadunk, a hiedelmekhez elfogadott érzelmek kapcsolódnak, és ezeket is legalizáljuk, és az önmagamról alkotott képembe belefér az, hogy valamit megtegyek. Itt egy pillanat rájunk meg, mert az első kettőről beszéltünk már a múltkori műsorban, de az, hogy az önmagamról alkotott kép hogyan kerül ide, tehát hogy hogyan tudom magamat felmenteni, erre egy példát hoznék, hogy az orvos, aki azt mondja, hogy én gyógyítok, én segítek, én arra esküdtem fel, hogy én mindenkit meg fogok gyógyítani, segíteni fogok. És te pedig azt mondtad, hogy milyen jó lenne, ha minden orvos, aki ezzel a mély hivatástudattal rendelkezik, átgondolná a hatalomhoz fűződő viszonyát is.
Így van. Ugye Alice Stewartnak a történetét hoztam, mint egy sorvezető történetet. Azért érdemes egy történet bágyazni, mert akkor nagyon világosak lesznek ezek az elemek, hogy épül föl a szándékos vakság tünet együttese, hogy az első ok itt az történt, hogy mi a közkeletű hiedelem, hogy 1956-ban vagyunk, hogy röntgenkészülék, jaj, de remek, orvoslásra tudjuk használni, gyógyításra tudjuk használni, megfelelő mértékben nem lehet ártalmas. Hát igen ám, de ami nem ártalmas neked vagy nekem, az ártalmas egy áldott állapotban lévő édesanyának, és ha nem is az édesanyának, ártalmas a magzatának. Tehát volt egy közkeletű hiedelem, hogy nagyszerű, a röntgengép remek, 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 nem lehet ártalmas, hogyha mondjuk évente csak egyszer használjuk. De a magzatnak ártalmas. Tehát van egy hiedelem, amit közkeletűen elfogadunk, hogy nem ártalmas, vagy mértékkel nem ártalmas, ami nem úgy van. A második az érzelem, ez az az optimizmus, ez az a lelkesültség, hogy egyre többet tudunk, hogy olyan technológiai forradalom kellős közepén vagyunk, ami hatalmas segédeszközöket ad a kezünkbe, ami az orvoslást hatékonyá teszi eredményessé. Hurrá, hurrá! Ez a közkeletű érzés, és ez azért volt érdekes, mert az érzések lehetnek pozitívak. Tehát szó sincs róla, hogy negatív érzések, éppen pozitív érzések is lépre csalhatnak bennünket. És a harmadik az én kép, az orvosnak az a képe magáról, hogy én kizárólag jót teszek. Hogy amikor ott vagyok a kórházban, mi mást is tennék, mint jót? Mikor egy vizsgálatot megrendelek, mikor egy orvosságot fölírok, mikor egy újabb vizsgálatot, mikor egy beutalót, hogy én orvos vagyok, jót teszek. De hát érdemes azzal az önreflexióval élnünk, hogy orvos vagyok, és vagy jót teszek, vagy nem. Kétség kívül az orvoslás folyamatában vagyok benne, de vagy jót teszek, vagy nem. A pap is ugyanebben a cipőben jár, nehogy most bárki azt gondolja, hogy most kipécéztünk egy területet, és kritikusak vagyunk vele. Hát mi papok is tudjuk magunkat úgy látni, én pap vagyok, jót teszek. Most az első kérdés még rendben van, jót teszek, de lehet, hogy nem csinálom jól. Jót teszek, de nem csinálom jól. És akkor még nem is beszéltünk arról, a naivitásról, hogy nem is biztos, hogy amit csinálok, az jó. Csak én ezt a képet őrzöm magamról, ez az önmagamról alkotott kép része, hogy én engem fölszenteltek, pappá, jót teszek. Pedagógus bemegy és tanít, és azt mondja, hát én ott vagyok az órán, adom az anyagot, kérem szépen, ez a legtöbb, amit tehetek. De nem biztos, hogy jól csinálja. És még az sem biztos, hogy a jót csinálja. Tehát nem kritikusnak kell lennünk magunkkal, hanem önreflexióra van szükség. Tehát nem bántani kell magunkat, nem vizslatni, koslatni magunk után, hogy hol tudjuk magunkat fejbevágni, hát ez szó sincs, hanem arra a józanságra, vagy belátásra, hogy azért, mert van orvosi diplomám, azért, mert felszenteltek pappá, vagy azért, mert tanár vagyok, hát attól még vagy jól csinálom, vagy nem, vagy jót csinálok, vagy nem. És ezért van bennem az a rugalmasság, és az a lelki erő, hogy bemerjem ismerni, hogyha valamit nem csinálok jól. Vagy, és ez még nehezebb, ha valamit már 10 éve nem csinálok jól. Vagy beismerjem, hogy 20 évig csináltam valahogy, és lehetne jobban csinálni.
Köszönöm szépen a gondolataidat, innen folytatjuk majd a szándékos vakság és annak okai és annak hatásai az életünkre, kapcsolatainkra. Innen folytatjuk majd a jövő héten, tartsanak velünk akkor is. A hangmester Bixa Levente nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerben Janita és a sorozat szakértője
Pál Feri.